Kedves testvérek, az Úr lelke a mai alkalomra készülve Ézsaiás próféta könyvéből a 64. fejezet első három versszakát, valamint az első korintusi levél második fejezetének 9. versét helyezte a szívemre. Így hangzik Istennek igéje, hallgassátok figyelmes szívvel. Ahogy a tűz lángra lobbantja a rőzsét, és felforralja a tűz a vizet, úgy ismertesd meg nevedet ellenségeiddel, reszkessenek tőled a népek, ha majd váratlanul félelmes dolgokat művelsz. Ha leszállsz, meginognak tőled a hegyek, soha senki sem hallotta, fülében nem jutott, szemével nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. És pedig a korintusi levélből. Hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Foglalja el a gyülekezet a helyét. Kedves testvéreim! Ebben az ézsaiási ige szakaszban egy olyan történelmi korszakról van szó, amikor Izrael népe hazatért már a fogságból, de a templomot még nem építette fel. Magával hozta a fogságból való szomorúságát, a panaszait, és keresi a helyét, és gyakorolná a hitét, de a templomra, mint az Isten tiszteletnek a helyére még várni kell. Oltalmat és rendet várnak az Úrtól. Mint ahogyan a mi életünkben is ugyanezekre a dolgokra szükségünk van. Oltalomra és rendre. Úgy a környezetünkben, mint a szívünkben. Panaszkodni most is van nekik miért. Hiszen a fogságból hazatértek ellenséges viszonyban vannak az otthon maradottakkal. Idegen uralom alatt áll ez az ország. Megvan a maga nyomorúsága, még most is, miután hazatértek. Újjá kell építeniük mindent. Egyfajta kettőség figyelhető meg, mert az idegen népek nem ismerik az Urat, és sok baj oka ez. De mégis egy idegen király, akit Tírus perzsa királynak hívnak, engedélyezi Isten népe hazatérését. És nem azért, mert a király szíve ennyire jó, hanem azért, mert Istennek a hathatós ereje áll emögött. Az ő befolyása, hiszen az Isten a történelem ura. Tehát az Úr eszköze lehet egy ellenségnek tűnő hatalom is. Mondhatjuk, nem várt segítség jött az Istentől. Nekünk is volt már olyan pillanat biztosan az életünkben, amikor nem várt segítség érkezett. Mindannyian be tudnánk hívő emberként erről számolni. De ez nem csak némely történelmi korhoz köthető, hanem Isten minden korban képes minden hatóságát megmutatni. De annyi mindenben bízik a ma embere, és pontosan ő benne nem az Úrban, akinek valóban van hatalma változtatni. Valóban van hatalma befolyásolni a mi kicsi dolgainkat is a mi életünkben, és a világ történelmet is. Azért, mert rögtön egy zsarnoki hatalmat nem söpör el, az még nem azt jelenti, hogy az Úr a megfelelő időben nem fog közbelépni. Mert az Úr mindig időben érkezik. És az, hogy a mindenhatóságát megtapasztaljuk, ez az ő kegyelmén is, az ember és Isten, vagy egy nemzet és a mindenható közötti bensőséges kapcsolaton múlik. De mire vágyakozik a nép az első versben? Idézem. Ahogy a tűz lángra lobbantja a rőzsét, és felforralja a tűz a vizet, úgy ismertesd meg nevedet ellenségeiddel. Reszkessenek tőled a népek. Benne van ebben az idézetben a népnek az elkeseredettsége, a fájdalma, az, amit elszenvedett a fogság alatt, sok-sok nyomorúságban. A zsidó nép egy parázsló jelenlétet vár. Az ő gondoskodó urától várja ezt. A tűz lángja, ahogyan a vizet forralja. Ilyen hathatós és felbuzgó közbenjárást vár a nép. És Isten el is kezdte ezt. Hiszen hazahozta őket. Már a nép fogságból való hazavitelekor megmutatta ennek az első lépését, hogy hogyan képes megváltoztatni a történelmet, és miként tud beavatkozni népe sorsába, vagy az egyes emberek sorsába is hogyan képes beavatkozni. Persze a hazatért nép otthon is könyörög. További változásokért könyörög. Rengeteg problémát kell megoldjanak. A változás felforraló tüze nem csak akkor volt aktuális. Mai kereszténységünk sokszor olyan, mint az állóvíz. Isten beavatkozása nélkül nincs lelki tűz, és nincs másokat feltüzelő lelkület. Tisztelet a kivételeknek, de sokszor mi is szemérmesen hallgatunk. Vagy csak szégyenlősen szólunk néhány szót, ami Urunkról, az Úr Jézus Krisztusról, vagy a hitünkről. És itt tanulság lehet, hogy vajon úgy indulunk-e el reggelente, hogy kérünk az Istentől lelki erőt az aznapi bizonyságtételekre. Hogy meglegyen a lélek által megáldott bátorságunk és bölcsességünk Isten szeretetének felmutatására. Hogy maga Jézus tanítson az alkalmas és alkalmatlan időkre. Mert ha őt hívod, ő mint egy kis csengő megszólal odabent, és tudja, hogy mikor kell téged riasztani arra, hogy szólj. Mert hogyan is folytatja Szentíró? Úgy ismertesd meg nevedet ellenségeiddel, reszkessenek tőled a népek. Ézsaiás egy erőteljes isteni megjelenést vár, és az egész nép nevében mondja ezt ki, hogy Isten maga hasson oda, hogy reszkessenek a népek, az ő neve hallatán. Tehát azokkal tegye ezt, akik eddig az ő választott népét szorongatták. Tudjuk, hogy ez a szorongatás, ez nem véletlen volt, hiszen Isten haragja volt a népen. Ez volt a fogság oka, a korábbi istentelenség és bálványimádás. És nehogy azt gondoljuk, hogy ez csak az akkori népen teljesedhetett be. Amikor az ember elistentelenedik, amikor a keresztény ember ellustul, ugyanúgy jöhetnek az Úrtól intések. Amikor nem akarja felvállalni, hogy igenis szóljon, vagy amikor nem kéri a lelket arra, hogy szóljon, hanem magától akar tenni, szólni a maga erejéből, ami kevés ahhoz, hogy az Úristen hatalma meglátszódjon az ő szavaiban. De jelen esetben, abban a korban, amiről beszélünk, most már elkezdődött a kegyelmi időszak. Ezért kér a proféta olyan jeleket, mint ami a második versben olvasható, amelyekkel Isten megmutatta a hatalmát. Ha majd váratlanul félelmes dolgokat művelsz, ha leszállsz, meginognak tőled a hegyek. Vagyis ha váratlanul olyan dolgokat és olyan cselekedeteket hajt végre maga az Úr, melyek Isten félelemre vezetik az Urat nem tisztelőket. Ebből jobb nem kérni, és ezt jobb nem megtapasztalni, hogy milyen az, amikor leszáll az Úr. Persze nem kell félni az Istentől, de jó odafigyelni rá, és Isten félelemmel, Isten tisztelettel fordulni felé. És akkor nem kell rettegnünk, mint azoknak az embereknek és népeknek, akik nem tisztelik vagy gúnyolják őt. De a próféta azért mondja, mert tudja, hogy mennyit szenvedett a nép. Mások uralma alatt szenvedett, nyomorgatták, ki tudja, mi minden történt meg velük. És fáj nekik. És ez a fájdalom a próféta szavain keresztül érezhető meg. Azt mondja, ha leszállsz, Ezt értelmezhetjük úgy is, vagyis ha közbe avatkozol. Vannak emberek és népek, melyek nem veszik észre, vagy nem akarják észrevenni, hogy Isten odahatott valahogyan. Azonban, ha leszállsz, meginognak tőled a hegyek. Micsoda erő van ebben. És az embernek a szavai nem is elegek ahhoz, hogy kifejezzék az Istennek a hatalmát, az ő dicsőségét. Mi volt az, ami itt történt? Mi történt? Egy egész népnek szóló szabadulást vitt véghez az Úr. Hiszen tudjátok, hogy annak idején a zsidó népnek az egész vezetését elvitték fogságba. Nem maradt senki, aki irányítana. És még emellett idegen hatalom alatt éltek. Micsoda zűrzavar lehetett ott. Micsoda nyomorúság. Isten szabadulást vitt véghez. Óriási dolgot hajtott végre. És miért? Mert irgalmas. És nem hagyja az övéit sem fogságban, sem más lelküket megnyomorító helyzetben. Nem hagyja az övéit. Meginok tőle minden hatalom és minden erő. A mi életünkben, ha ezt le akarjuk vetíteni a mai napokra, minek kellene meginognia? Az engedetlenségnek? Az önös akaratnak, a gőgnek, a szeretetlenségnek? Mert ezek mind elválasztanak Istentől. De aki keresi őt, azt így biztatja 63. Zsoltárban, mert te voltál a segítségem. Szárnyad árnyékában újjongok, ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem. Ragaszkodni nekünk az Úr Jézus Krisztushoz kell. Nem eszmékhez, nem földi hatalmakhoz, nem szent életű emberekhez. Bár tudom, kellenek a példaképek, de nem a példaképeink vezetnek be minket a mennybe. Ők emberek. Van sok követendő emberi példa, de ők is mind megmentett emberek, és a megmentettek táborába tartoznak. Nem különbek, mint mi, bármilyen szent és tiszta életet éltek, ők ugyanúgy kegyelemre szorulnak, ahogyan mi is. Akihez feltétel nélkül ragaszkodnunk kell, ő a mi Krisztusunk. Ő mondja ki, hogy csak is ő általa mehetünk az Atyához. A prófétától idézett 3. vers mutat rá, az Úrhoz való ragaszkodásra igazán. Soha senki sem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Mi tűnik ebből a csodálatos vallomásból? Az, hogy nincs Isten az egy Istenen kívül. Hiszen tudjuk, hogy milyen népek laktak Izrael környékén, kitalált istenekben hittek, mindenféle butaságban. Nincs Isten az egy Istenen kívül. Ma is próbál a világ bennünket más irányba vinni. Rajtunk múlik, hogy hallgatunk-e az ilyen gonosz, megtévesztő gondolatokra, szavakra. Nincs Isten az egy Istenen kívül, aki szabadulást adhat. Aki ilyen szenvedélyesen szereti az ő gyermekeit, mint a mi Urunk. Féltékenyen szeret minket az Isten. Ahogyan olvastuk, ilyet soha senki nem hallott, fülébe nem jutott, szemével nem látott. És mi ez? Mert megmenekült a nép, amelyet már nem is tartottak számon. Lemondtak róla, látták, hogy milyen sorsa lett. Idegenbe került a fele a népnek, másik fele otthon, idegen uralom alatt. Ők már úgy se állnak talpra, gondolták a többi népek. Lemondtak róla. Lehet, te is megmenekültél már, pedig lemondtak rólad. Lemondhatott rólad egy orvos, ha beteg voltál, egy közösség lemondhatott rólad valami oknál fogva, vagy bárhol más helyzetben már nem számoltak veled. De ő, az Isten nem feledkezett meg rólad. Hűségesen melletted van mindig. És nem feledkezik meg a mi magyar nemzetünkről sem. Mert a magyar nemzet is kiválasztott nemzet, mióta Krisztus idejött a földre. Minden nemzet, aki elfogadja az Úr Jézust, bárcsak a mi nemzetünk is egy szívvel tudna odafordulni. És nem feledkezik meg az egyetlen családról sem. És egyetlen magányos nyugdíjasról sem, egyetlen gyermekről sem. Mindenki fontos az ő számára, aki őt szereti. Ilyet bizony nem hallott még egyetlen fül sem, és nem látott egyetlen szem sem. Idézem, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Isten mindent megtesz a benne bízókért, ilyen biztonság, gondoskodás, féltő szeretet, és maga a megváltó nincs több. Sem más vallásban, sem más erőben és hatalomban, csak Jézus az, aki ilyet tesz a benne bízókért. Ezt erősíti meg a mai ige szakaszunk párhuzama az Új Szövetségben, az első korintusi levélben, a második fejezetben. Hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Mi lehet ez? Mi lehet ez, amit szem nem látott, fül nem hallott, és az ember szíve meg sem sejtett? Mert azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Elég sokan magyarázzák ezt az ige szakaszt úgy, hogy az, amit Isten elkészített, az a mennyország. Logikusnak is tűnhet ez a magyarázat, mert amit szem nem látott, fül nem hallott, és tovább. Logikusnak is tűnik, mert az ember úgy gondolja, hogy az Úr megvendégeli őt az ő hűségéért és bizalmáért, és ilyen ajándékot készít neki. De ez csak a következménye az igazi jelentésének. Ugyanis az, amiről itt Pál apostol beszél, az nem más, mint a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus. Ő az, akire az emberiség nem is gondolt. Akire egyetlen nemzet vagy erő sem számított. Ő Isten előre elkészített hatalmas ajándéka. Akit szem nem látott, mert a menny rejtette el. Akit fül nem hallott, csak miután a földre szállt a mennyből és tanított. És ember szíve meg sem sejtett. Hogyan is sejthette volna meg? Hiszen Isten maga döntött erről az ő titkos terveiben. Már előre látta az ember hajlamát a bűnre. Ő már akkor kigondolta bölcsen, hogy miként menthet meg bennünket. Olyan módon, amelyet ember szíve meg sem sejthet. Olyan mély szeretetből fakadó áldozat árán, amelyet bizony soha nem gondoltunk volna. Ez az ő féltékeny szeretete az ő teremtményeért, az emberért. És kinek készítette el? Azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Az őt szeretőknek. Akik szeretik az ő Uruk egyetlen fiát, az Úr Jézust. Mert nem önmagunkért szeret bennünket az Isten. Ha magunkban nézünk, akkor azt hiszem erre könnyű ráébredni. Nem önmagunkért szeret bennünket az Isten, hanem az ő tökéletes fiáért. Aki drága véren szerezte meg nekünk a belépőt a mennyországba. A tökéletes áldozatot adta, és az abba kapaszkodó embert menti meg az Úr. A keresztet átölelő ember menekül meg. egyedül a kereszten szerzett áldozatnak van érdeme. Mert a mi szolgai tevékenységünk kötelesség. Erre mutat rá Jézus a Lukács evangéliumában. Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt. Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Tehát senki ne higgye, hogy érdemeiért kapta meg a kegyelmet. Isten jó tetszése, azaz jó szándéka az, amit megmutatott Krisztusban. Mert a kegyelem természete már csak ilyen. Semmit sem tudsz érte tenni, csak a háládat mutathatod ki, és meghajthatod a fejedet az Isten nagysága és jósága előtt. Esetleg kérhetsz erőt, vagyis szent lelket a szolgálathoz, a bizonyságtételhez. Mert hogyan is kezdte Pál ezt az idézett mondatot? Hanem hirdetjük. Hirdetni, ezt nem lehet eleget súlykolni. Akár minden Isten tiszteleten. Hirdesd, hogy mit készített el az Úr az őt szeretőknek és a benne bízóknak. Hirdesd, a szabadító elközelgetett, ahogyan énekeltük az imént a 397. dicséretünkben. És van még itt két olyan üzenet ebben az énekben. Légy örömmondó! Ne tartsd magadban, légy örömmondó! Az Istenben megtalált öröm nem magánügy. Akárhogyan is szeretné ezt a világ elhitetni velünk, hogy magánügy. Nem magánügy. Kötelesség továbbadni szívből. Nem magánügy. Légy örömmondó. És a harmadik idézet ebből az énekből, egy lélekért se érjen vágya téged, hogy miattad nem ismerte meg őt. Hanem amint hirdetjük, mondta Pál, kérd Istentől a lehetőséget, a bátorságot, és ő lelkével szívedbe hatol és vezet. Nem úgy, ahogy te akarsz menni, nem úgy, ahogy én akarok menni, hanem hogy ő szeretné, hogy menjünk a cél felé. Olyanná kell válnunk, mint a mai igeszakaszunk kezdő sorának, ahogy a tűz lángra lobbantja a rőzsét. Ilyen tűzzé, ilyen környezetedet megújító hirdetővé kell válni. És lesz majd, aki gúnyol. És lesz, aki gáncsol. De tudjuk, hogy akik az Urat szeretik, azoknak minden javukra van. Te csak légy álhatatos, és bízz, és kérj, és ne szégyelj kérni. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mondja az Úr. Kérj, szabad, és tégy bizonyságot a keresztről. És akkor megismerik majd az Úr szeretetét, és szent ajándékát, az ő fiát. Mert amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Mert te, Uram, ilyet teszel, Istenem, a benned bízókért, hogy kegyelmedet megláthassa a világ. Mi pedig alázattal és szívvéli örömmel elfogadhatjuk kegyelmedet, amelyért nem tettünk és nem is tehetünk semmit. Csupán eléd állva rácsodálkozhatunk, és megköszönhetjük. Dicsőség neked mindenkor, Szent Háromság Istenünk, a te hatalmas ajándékodért és szeretetedért. Amen. Te, Urunk, mindazoknak, akik bíznak te benned, felfedted ezt a nagy ajándékot, aki a te szent fiad, aki által bejuthatunk a mennybe, az örök mennyei hajlékba, amelyet maga Jézus Krisztus készített el a mi számunkra. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te mindazokért, akik téged szeretnek, azokért lehajolsz, és megtartod őket. Köszönjük, hogy vigasztaló szereteteddel itt vagy a mi szívünkben, és kérünk, hogy maradj is a mi szívünkben. Akkor is figyelmeztes bennünket, ha valahol rossz útra akarnánk letérni. Légy ott vészcsengő, és figyelmeztes, ha rossz gondolatok vannak bennünk, vagy szívünket más tölti be. Kérünk téged, hogy takarítsd ki a mi szívünket, hogy ne költözzön oda be semmi gonosz gondolat, hanem csak a te lelkednek szeretete. A te tanításod legyen mi bennünk, a te figyelmeztetésed, hogy világítani tudjunk ebben a világban, és megmutassuk, hogy mi vagyunk az a közösség, az a gyülekezet, amely te benned bízik, és téged szeret. Köszönjük, hogy a mai napon is egyen-egyenként úgy hatoltál a mi szívünkbe, ahogyan nekünk arra szükségünk van. Mert te odafigyelsz az egyénre, odafigyelsz, Uram, mindenkire. Gondod van ránk. És éppen ezért, mert ilyen gondoskodó Isten vagy, könyörgünk mindazokért, akik nem tudtak eljönni a mai napon, bármilyen komoly oknál fogva, legyen az betegség, vagy más akadályoztatás, munka, vagy bármi. Áld meg őket, Istenem, szeresd őket, és máskor is hívd a te lelkeddel a gyülekezetbe, hogy épüljön ez a gyülekezet, és a te szereteted meglátszódjék rajta. Könyörgünk, Urunk, a mi nemzetünkért, akiről az előbb szót ejtettünk, kérünk téged, hogy áld meg e nemzetnek a szívét, hogy úgy dobogjon, ahogy lelked diktálja. Úgy dobogjon te érted, ahogy te akarod, és ahogy neked kedves. Segítsd a mi egyéni szíveinket is ilyen formán dobbanni, hogy mindörökre veled együtt lüktessen a mi szívünk is. És ennek a lüktető erőnek a te szereteted legyen a mozgatója. Kérünk téged, Urunk, a betegekért, hogy légy mellettük, gyógyítsd őket. Kérünk téged a családokért, Uram, hogy minden családnak te légy a feje, és te tartsd össze. Kérünk téged a jelenért és a jövőért, hogy mindenkor a te áldásod alatt legyünk. És mi tudjuk azt, hogy a te szeretetettől nem foszthat meg bennünket senki sem és semmi sem, ha mi valóban bízunk benned, és ragaszkodunk hozzád. Istenünk, áldott légy mindörökké, és kérünk, hogy Jézus Krisztus nevében hallgass meg minket, és hallgass meg a mi csendes imánkat is.